És most ennek a kedves jó ismerősömnek konkrét tanácsokat szeretnék javasolni, amit a szakirodalom ír. Először is, ne foglalkozz sokat azzal, hogy mit gondolnak rólad mások, és arra figyelj fel, hogy ne akarj mindenkit megnyerni, mert hogy nem lehet. Nincs olyan helyzet, hogy mindenkinek tetszik, amit csinálsz. Sokkal fontosabb, hogy átgondold, hogy hogyan tehetünk a lehető legtöbbet valakiért ebben a pillanatban, amikor éppen tényleg neki szüksége van rá. Másodszor. Fel kell ismerned mások szeretetét és jó szándékát, még akkor is, ha annak a jelei számodra szokatlanok. A legtöbb embernek nem olyan túláradóak az érzelmei, mint általában mondjuk a kettesnek. És többségében nincs is természetes hajlam, hogy odafigyeljen másokra. De mégis van bennük figyelem irántad. Ezt fel kell ismerni. Harmadszor, létfontosságú a határok meghatározása, a mozgástér meghatározása, hogy legyél együttérző másokkal, annélkül, hogy túlságosan belebonyolódnál a másiknak az életébe, mert az nem a te dolgod. Nem azt jelenti, hogy tagad meg a szeretetet mástól, vagy a segítségedet, hanem azt, hogy őrizd meg a kapcsolatod önmagaddal. És amikor te elismerést meg jutalmat keresve hajlamos vagy arra, hogy a saját érdekeidet figyelmen kívül hagy, ne ezt vedd észre, és akkor állj meg. A határok fontosak. Negyedszer. Ébredj a tudatára annak, vedd észre, amikor hízelegsz. Amikor ilyen manipulációval próbálod megnyerni a másikat. Az őszinteségnél nincs erősebb dolog. Vedd észre, hogy néha van egy különös hangnemed, amit erre a hizelgésre, mások megnyerésére használsz. Itt állj meg akkor mindig, és ezt állíts le, kapcsold ki. Ötödször. Tudom, hogy annak a félelemnek a kompenzációja a öntudatunk, a kevésségünk, hogy értéktelennek gondolnak bennünket. Tehát amint érdemes gondolkodni és cselekedni, hogy mikor szól rólad a történet, és nem a másikról. Mikor van az, amikor te jobban tudod, mint a másik, hogy neki mire van szüksége, mert ez a kevésség igazán. És ezt nem egy mű alázat oldja fel, hanem az, hogy ilyenkor megállsz. És ki tudod mondani, hogy nem tudom igazán, hogy a másiknak mire van szüksége. Ha kéri, talán akkor segítek. Hatodszor. Ugye túl sokat adsz, aztán megbánod. És amikor más valakiért teszel valamit, akkor kegyetlen őszinteséggel nézd meg, hogy miért teszed. Vond kétségbe azt, hogy te jó szándékból teszed. Nézd meg, nem önzésből teszed, nem azért teszed, hogy téged megbecsüljenek. Mert ez ad igazán sebet rajtad, hogy adsz, valójában nem egy tiszta önzetlenség van benne, és ha nem kapod meg cserébe, amit titkor remélsz, vagy ki nem mondva remélsz, az olyan sérülést okoz. Na folytatom, hogy mik azok a gyakorlatok, amelyek neked segíthetnek. Például nézzük a szükségleteidet. Ne célozgassál, ne brejtsd el, hanem mondd ki világosan, hogy mire van szükséged. Aztán, ha azon kapod magad, hogy mások kedvébe jársz azért, hogy te visszakapj valamit, na akkor állj meg, vegyél egy mély levegőt, és fuss neki újra, hogy ne az elismerésért tegyél bármit. És ne mondj mindenre automatikusan igent. Ha valaki a segítségedet kéri, mondd azt, hogy majd visszatérsz a dologra, gondolkozol rajt. Vagy mondjál ki egyszerűen egy szót, azt, hogy nem. A nem önmagában is egy teljes mondat. Például a bátyámnak kedves szokása volt az egyetemen, mert egyébként egy rendkívül jó szívű, mindenkinek segítő gyerek volt, csak egy idő után már nem bírta, készített egy táblát, bárki bejött az ajtón, fölmutatta, hogy nincs, nem tudom, nem adok. Mert önmagad védelmében kell, hogy megtanulj nemet is mondani. Vagy gondold át, mikor ember megmentő szerepbe akarsz lenni, hogy ez az én feladatom. Ha nem vagy benne biztos, hogy ez a te dolgod, akkor inkább kérdezzél meg valakit. Akár engem hívjál föl. Aztán, amikor visszatérnek ezek a rutinok, hogy segítesz önzetlenül magadat kifosztva, és utána csalódottan és üresen ott ülsz egyedül, akkor gondold át, hogy hogy érezném magam, ha nem próbálnék hízelegni vagy segíteni? Ha segítesz, maradj háttérben. Aztán tudom, hogy a túlságosan pozitív és túlságosan negatív énkép között ingadozol, hajlamos vagy ennek alapján értékelni magadat. Vedd tudomásul, hogy nem te vagy a legjobb, nem te vagy a legrosszabb. Viszont te, te vagy. És ezt őrizd meg, ezt bonts ki. No, és még néhány tanács. Először is se a neheztelés érzését, se a jogom van hozzá érzését ne fosd el. Gondolj arra, hogy meg kell magadtól kérdezd, mire kell leginkább figyelmet fordítanom nekem most az életemben. És még talán két tanács. De büntesd magadat, ha észreveszed, hogy túl agresszíven közelítettél másokhoz. Inkább vonulj vissza. És végül minden nap kétszer-háromszor kérdezd meg magadtól. Mit érzek most? Mire van szükségem most? És ne aggódj, ha nem tudsz erre válaszolni. Eltart egy ideig, amíg megedződnek az öngondoskodásnak, a rutinjai megedződik benned, az az izom, az a lelki izom, ami az öngondoskodásról szól. Azt kívánom, hogy tudj egészséges kettes lenni. Mert milyen is az egészséges kettes? Azt mondta nekem valaki, akkor vagyok a legjobb formában, amikor békében vagyok önmagammal. Amikor érzem, hogy mire van szükségem. És azt nyíltan ki is tudom mondani mindenkinek, aki ezzel kapcsolatban lép. Tudatában vagyok a belső önmagamnak. Tudatában vagyok annak, hogy segíteni akarok másokon, de ezt nem azért teszem, hogy választ kapjak rá. Nyugodt vagyok. És nem érzem úgy, hogy keresnem kéne, hogy hogyan gondoskodjak valakiről. És ez nagyon felszabadító érzés, mondta. Hagyom, hogy mások létezzenek, és nem próbálom meg irányítani őket, vagy manipulálni őket. És ilyenkor vagyok legjobb helyzetben, hogy segítsek másokon. Neheztelés nélkül tudjak adni, kérés nélkül, viszonzás vágya nélkül tudjak adni. Amikor egészséges vagy, akkor képes vagy arra, hogy önmagaddal tegyél jót, és hasznos módon fejleszt tovább a te életedet. És legyen elég önbecsülésed és öngondoskodó képességed, hogy ne a saját értékedről való népszavazásként fogd fel mások reakcióját. Amikor egészséges vagy, akkor tudod támogatni mások függetlenségét, magabiztosságát, és a te erődből ők meríteni tudnak. Az egészséges kettes azt akarja, hogy a többi emberi is jól érezze magát, és esze ágában sincs másoktól függővé tenni, sem testi, sem lelki, sem spirituális igényeit. Ezzel végigvettük a kettes tulajdonságait, mélyen elemeztük az egészséges, az átlagos és az egészségtelen kettest, és viszonylag sokat foglalkoztunk a lelki átformálódással, a lényeg megteremtésével, és most egy jó ismerősöm felhívásának hatására konkrét gyakorlatokkal fejezzük be a kettesnek a tanulmányozását, és következik a hármas az Enneagram típusai között. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja a hallgatói családot!
Ismerd meg magad! Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.
Hírpercek.